programsorozat indul a Filharmónia Magyarországnál, tehát a június első hetében az Orgonák éjszakája, és akkor utána, június második felében.
Hát még a Orgonák éjszakája után ne felejtsük, hogy az csak idézőjelbe a több mint 200 programjával egy nap alatt 30 országba, 6 kontinensen. Csak a nyitánya az Egyházzenei Fesztiválnak, a Con Spirito Egyházzenei Fesztiválnak, melynek például vendége lesz a Westminster Katedrális Kórusa is, de Hozé Kúrával is több városba ellátogatunk ebben a programsorozatban, illetve zenekaros misék is lesznek még a hét folyamán.
Hozé Kúrával fel is lép?
Igen, igen. Vasárnap a Szegedi Dómban, este Kecskeméten, hétfőn délelőtt pedig az Egri Bazilikában zárjuk a mini turnénkat, és másnap érkezik a Westminster Katedrális Kórusa, és ők is 4 városban, Pécset, Szegeden, Veszprémben és Budapesten a Mátyás templomon adnak majd koncertet.
Június végén régi zenei napok Vácon, és lesz egy nagyon izgalmas cselló verseny sorozat, amely megszólította a világ fiatal cselló művészeit. Hogy jött az ötlet, és hogyan sikerült így megszervezni?
Nagy öröm számunkra, hogy ilyen fantasztikus érdeklődés volt már a jelentkezés fázisában, annak ellenére, hogy nagyon nehéz programot állított össze Várda István művészeti vezetőként a cselló versenyre, és vették a fáradtságot a fiatalok, és elkészítették a videó felvételeiket, aminek majd a fele világszínvonalú, és nagyon nehezen boldogult a zsűri a válogatással. 15 versenyző tud csak a helyszíni versenyben részt venni, ami 3 fordulóba valósul meg. Tűnő koncertek, ugyanis a cselló irodalom legszebb gyöngyszemei szólalnak meg, akár a döntőben, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarra, a Voshegyi György vezényletével, vagy a gálán, amit válogat a zsűri, de a második fordulóban Haydn, Csajkovszki zenekari kíséretes művei, ezúttal különlegesség az idei esztendőben először a második fordulóban is zenekar lesz a Liszt Ferenc Kamarazenekar, és az első fordulóban pedig szólóba és zongora művei adják elő a műsorukat a 15 versenyző 2 nap alatt.
Hogy sikerült megszólítani a fiatalokat ezzel a programmal? Tehát ugye van egy fesztivál kapcsolat?
Igen, igyekszünk ezt a fesztivált minél nyitottabbá tenni, beszélgetésekkel a cselló művészek számára, a palánták számára, illetve 4 bennem jutott versenyzőnek mesterkurzuson lesz lehetőségük részt venni a cselló verseny ideje alatt. Gondolom, hogy fontos szerepet játszott a jelentkezők magas számában az, hogy ilyen magas a pénzdíja is a versenynek, 18-12 és 6000 euró az első, második, harmadik díj, valamint még egy 2000 eurós közönségdíj is nyerhető. Ez a cselló versenyek sorában magasnak számít. Nagy öröm, hogy ezt a kulturális kormányzat fontosnak tartja, és Filharmónia Magyarország meg tudja valósítani a versenyt ilyen különleges színvonalon, és hát a zsűri tagjai is a világ legnevesebb cselló professzorai, Franz Helmerson a zsűri elnöke, mellette Ann Gastinel, Jans Peter Mainz, Franz Van Starker, Santiago Canon Valencia, valamint Keller András és Várdai István lesznek a tagjai.
Ugye lezajlik egy verseny, akkor a Filharmónia Magyarországnak módja van arra, hogy esetleg ezek közül a művészek közül a későbbi koncertjeikhez visszahívja őket?
Igen, mind a Filharmónia Magyarország, mind a díjakat felajánló magyar koncertszervezők és zenekarok felajánlásai alapján művészeknek lehetőségük van koncertezni hazánkban is, és utána rendszeresen vendégül látjuk az első 3 díjazottat általában.
Hát akkor most szélesebb körbe is megismerhetik, mert ugye Magyarország egész területén Filharmónia Magyarország koncerteket élvezhet a közönség.
Így van, tehát mindig elhelyezzük őket a bérleteinkbe, és újra vendégül látjuk a versenyeken szereplő művészeinket. Az idei évadban is például karmester versenyünk, illetve a zongora versenyünk díjazottja is föllépnek a Filharmónia Magyarország programjaiban.
Köszönöm. A régi zenei napokról Vashegyi Györggyel, a régi zene kiemelkedő magyar képviselőjével, Kossuth Díjas zeneművészet egésszel beszélgetek. A régi zenenapok újból Vácot egy olyan alkotóművésszel, aki 33 éve már aktív résztvevője a programoknak. Közleműködő minőségben is, és szervező minőségben is.
Igen, tehát nagy öröm számunkra, hogy idén 2025-ben immár 41. alkalommal megrendezzük ezt a fesztivált. Ez a Váci régi zene napok, amely évtizedeken keresztül Sopronban volt, utána Eszterházán, és 2017 óta, tehát már egy viszonylag majdnem egy évtized óta nagyon jó otthonra talált Vácot, ebben a csodálatos barokkvárosban, amely ideális a régi zenéhez. Csodálatos fekvése van, csodálatos történeti, kulturális öröksége, ugye egy püspöki székhely, közel Budapesthez, de mégsem Budapesten. Mindenkinek érdemes ellátogatni. Vác tele van szebbnél szebb templomokkal, szebbnél szebb helyszínekkel, amelyek nagyon alkalmasak ennek a repertoárnak a megszólaltatására. Gyönyörűen felújított Váci Székesegyházban lesz a nyitókoncertünk június 27-én, a Barátok templomában, a Fehérek templomában, a Piarista kilátó központban, a Püspöki palotában zajlanak a rendezvények. Javaslom, hogy mindenki látogasson el ide is, és keresse magának bármelyik koncertet, szinte bármelyik koncert izgalmas és magas színvonalú lesz. A helyszín, a repertoár egy nagy között egy nagyon szép egység van.
A repertoárról egy kicsit, hogy sikerült megszervezni a művészeket, és miért ezek a programok?
A fesztivált a Filharmónia Magyarország szervezi, de együttműködő partnere a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ, és a Haydneum számára az fontos, hogy például ösztöndíjak biztosítása által egyrészt a mesterkurzusokon részvevő hallgatóknak lehetőséget adunk a kurzuson való részvételre, lényegében díjtalanul, legalábbis nagyon sok hallgató számára, és a tavalyi évben sikerült minden magyar hallgatónak teljes ösztöndíjat adnunk. Idén ez nem biztos, hogy összejön, de azért közel lesz, így törekszünk rá, mert hál' Istennek nagyon sok a jelentkező, és a Haydneum ugyanakkor a magyar vonatkozású régi zenei repertoár terén egy kutató tevékenységet is végez, és ennek a kutatási munkának a felszínre hozott darabjaiból is megszólalnak művek, akár a nyitókoncerten, akár a zárókoncerten, akár közben. Lesz egy zenekaros mise is, amely ingyenes, és ott is olyan művet hallgathatnak meg, amely valószínűleg körülbelül 250 éve nem volt hallható, egy Werner misét, például a nyitókoncerten Francesco Bartolomeo Conti-nak a Missa Sancti Patriet Pauli című műve, az egy nagyon fontos zeneszerző, akit Johann Sebastian Bach is nagyra tartott, másolta a műveit, bemutatta a műveit Lipcsében, és mégis teljesen elfelejtődött. Ez a mise 300 év után most fog először elhangozni június 27-én a Váci Székesegyházban. Ugyanakkor hallhatunk itt olyan ismert zenéket, de mégis másképp a Bázeli Capricornus Consort 29-én ad egy hangversenyt, Bach orgona műveket vonós átiratban, ami akkorban egy gyakorlat volt, de mégis nagyon kevés embernek jutott eddig azóta eszébe, hogy a 20.-21. században ezt a gyakorlatot újraélesz-e. Egy nagyszerű program lesz, csodálatos Bach orgona művek, mégis egészen másképpen, nagyszerű előadásban. Mindenki megtalálja szerintem a neki tetsző programot.
A koncertlátogatók is, de vannak ingyenes programok.
A ingyenes programok azok kötődnek természetesen a mesterkurzusokhoz is, a hallgatók záró koncertje, mert hagyományosan mindig szombat délután kerül sor. Az például egy ingyenes koncert, arra is érdemes eljönni, mert ezek fantasztikus koncertek szoktak lenni. Én a kamarakurzust tarthatom, már évek óta is nagy öröm számomra, és mindig nagyszerű előadókkal ismerkedünk meg, akik ugye nehéz megvonni a határt, hogy hol végződik a kurzus résztvevő, és hol kezdődik a professzionális muzsikus, hiszen ugyanazok ez a művészek állnak olykor a professzionális koncertek pódiumán is, akik utána esetleg még csiszolni akarják a tudásukat, és eljönnek ezért részt venni a kurzusokra. Tehát ingyenes program lesz a már említett zenekaros mise a Székesegyházban vasárnap délelőtt, tehát mindenki megtalálja a neki tetsző családi programok lesznek.
Köszönöm szépen. Mesterek, jubilómok, fesztiválok, a Koncerto Budapest meghirdette új évadát. Tematikus fesztiválokkal, világhírű szólistákkal és sokszínű koncertprogrammal várja a közönségét a Koncerto Budapest következő évada. Keller András főzeneigazgató kezdeményezésére Bartók művészete kerül fókuszba a szerző halálának 80. évfordulóján, a Magyar Kincsek Bartók ünnepén. Kurták György 100. születésnapja alkalmából a zenekar a mester aktív részvételével kétnapos Kurták workshopot tart a Zeneakadémián. Először rendezik meg a Hegedű ünnepe fesztivált, és folytatódnak a zenekar sikeres és hiánypótló vállalásai, a Koncerto Mesteriskola és a Hallgatás napja is. Harmadik alkalommal tér vissza a Koncerto Budapest az Egyesült Királyság vezető koncerttermébe, a kamara együttesei pedig a Petőfi Kulturális Program keretében Mozart Plané koncertsorozattal járják be az országot. Az évad művésze Balázs János zongoraművész. A Koncerto Budapest repertoári a baroktól a 21. századi ível, a zenetörténet legjelentősebb alkotásaiból válogatva. Műsoron szerepel Liszt Ferenc két szimfonikus költeménye, a Leprelüd és a Hungária, valamint Beethoven Eroika szimfóniája, Schubert harmadik szimfóniája és Csajkovszki negyedik szimfóniája. A zenekar ebben az évadban először adja elő Brahms összes szimfóniáját egyetlen évadon belül. A barokk repertoárban Bach Máté passiója és a 20. századi szerzők által újra hangszerelt Bach művek is elhangzanak. A Koncertó Budapest idén is folytatja együttműködését a Virtuózok tehetséggondozói programmal, amely fontos kulturális és nemzetközi küldetést teljesít. Kellen Randás főzeneigazgató évek óta zsűritagként kíséri figyelemmel a programot, amely Peller Mariana Virtuózok producere szerint nem csak a klasszikus zene népszerűsítésében játszik úttörő szerepet, hanem értékközvetítő szerepével példát mutat fiataloknak határon innen is túl. A Koncertó Budapest évek óta kapcsolatot tart a Magyar Zeneházával. Batza András művészettörténésszel, Keller András közös ismeretterjesztő sorozatot tart Stravinsky Tükörben címmel. A Magyar Kincsek Bartók ünnepen, a Heged ünnepen és Mozart napon személyes ismertetével gazdagítva hallgathatja meg a közönség a műveket. A zenekar stratégiai partnere a Fesztivál Akadémia Budapest, amely Kelemen Barnabás és Kokas Katalin kezdeményezésére Elhoztuk a világot, elhozzuk a jövőt címmel indít pártfogó művészeti és oktatási programokat. A Koncertó Budapest a Filharmónia Magyarország felkérésére 8 városban, Békés Csabán, Pécset, Veszprémben, Keszthelyen, Kecskeméten, Székesfehérvárot, Szegeden és Kaposvárot ad koncertet. Szamosi Szabocs ügyvezető igazgató vezette Filharmónia Magyarország, az ország legnagyobb komoly zenei koncertszervezője, amely évi több mint 1400 hangversenyével, több mint 250 helyszínen 300 000 főt is meghaladó közönséget szólít meg, köztük 200 000-nél is több iskoláskorú fiatalt. A Koncertó Budapest számára kiemelt jelentőségű ez az együttműködés, hiszen így nem csak fővárosi, hanem vidéki közönség is rendszeresen találkozhat a zenekar egyedi hangzásvilágával. David Gábor főzeneigazgatóval beszélgetek.
A zenekarunkra a nagyon intenzív és nagyon nagy felkészültséget és fegyelmet igénylő műhely munka az jellemző. Talán ez egy kicsit megkülönbözteti a többi zenekartól, nem akarom azt lekicsinyelni, de itt ezen nagyon, nagyon nagy hangsúly van, és ez mutatkozik meg aztán ennek eredményeképpen, hogy a koncertek szinte kivétel nélkül mindig katartikus élményt jelentenek a zenészeknek is, és a közönségnek egyaránt.
Ez a műhely munka, vagy mi az a kritérium, ami alapján a zenekar összeáll?
Hát próbajáték alkalmával lehet ugye jelentkezni. Ha van egy állás, vagy egy ürülés, egy pozíción, akkor próbajátékot írunk ki, és akkor egy próbaidő következik. Ez egyébként minden zenekarban így van. És
akkor ki dönt?
Hát végül is főzeneigazgató úr dönti el ezt a kérdést, de támaszkodva a kollégákra, tehát a zenekarban már játszó művészeknek a véleményére.
Nagyon széles a repertoár, hogy Bachtól elkezdve a Kurtágig egész nagy zenei évet kell, hogy átfogjanak. Hogy áll össze az éves program?
Hát állandó munkával, nagyon sok a fellépés, nagyon sok a koncert, úgyhogy ezekre sok próba is van, állandó munkával, tehát ez az, amit az előbb is hangsúlyoztam, itt nagyon kemény műhely munka folyik, de én, mint egykori aktív zenész, azt mondom, hogy az nagyon fontos, hogy a zenészek érzik, hogy értelme van annak, amit ezért tanultunk, ezért dolgoztunk. Itt értelme van annak, hogy valaki muzsikáljon, és ezt a munkát ellássa.
Nagyon sok fesztivál is van, és nagyon sok koncert.
Rendkívül tartalmas a következő évadunk is. Igyekszünk a törzs közönségünket nagyon megbecsülni és megtartani, tehát legnépszerűbb bérleteinket is folytatjuk, a Géniuszok és Volumenek sorozatot a Zeneakadémián, a Favoritok bérletet a Műpában, gyermekeknek szóló Manó bérletet a Koncertó Zeneházban, újdonságként a Hangfogó sorozatot, ami szintén gyerekeknek szól, Simon Izabella szerkesztésében, azt is bérletbe fűztük. Elérhető az à la carte rendszer, ami szerintem nagyszerű dolog, ugye lehetővé teszi a bérletek szabad összeállítását, ezúttal Keller András személyes ajánlásával kiegészítve. Ami még az évadban új, hogy a Petőfi Kulturális Program keretében 50 koncerttel visszük el a klasszikus klasszikus zene élményét kis településekre, falvakba.
Ez a Filharmónia Magyarország keretében, vagy ez külön?
Ez külön, ez a fenntartó, a Klímakutatási és Innovációs Minisztérium ad erre lehetőséget. Én szerintem ez egy csodálatos lehetőség. Megtapasztaljuk azt az őszinte érdeklődést és fogadtatást, ami ezeken a kis településeken, ahogy fogadják a klasszikus zenét, olyan helyeken is, ahol talán élőben még nem is hallhatta klasszikus zenét.
És külön programot állítanak össze? Tehát milyen zeneszerzőket válogatnak, és milyen fős együttessel tudnak részt venni?
Igen, külön programokat megszerkesztve, és hát ezek kamarazenei produkciók, a fogadó intézmény, vagy kultúrház, vagy templom, attól függ, hogy milyen a létszám, és melyik darabot választjuk, de a minőséget, azt itt is a legmagasabb, a prémium minőséget, azt tartjuk.
Zeneművész és zenei vezető is volt évtizedekig. Akkor mennyiben változott a zenei élet, a zenéhez való hozzájutás lehetősége?
Nézze, jelenleg én a zenekar adminisztrációjáért felelek. A klarinétozás aktívan az teljesen háttérbe szorult most. Annyiban őrzöm meg, hogy a Bartók Béla konzervatóriumban még mindig 38. tanévemet tanítom. Kicsit csökkentett óraszámban, de azért még tanítok. Ez egy mindig egy üdítő esemény, az a heti egy alkalom, amikor ezt még tudom csinálni. Azt látom, hogy az én korosztályomban az elszántság és a szorgalom, a koncentráló képesség az sokkal jobb volt. Itt jellemzően egy picit mostani generáció tisztelet a kivételnek. Vannak nagyon jó kivételek, ők általában eredményesek is, és a munkájuk beigazolódik. Hát rájuk nagyon kell figyelni, és óvni kell, védeni kell őket. Még azt nem hangzott el, de van egy olyan projektünk is, hogy mesteriskola. Ez egy nagyon értékes dolog. A nálunk föllépő világsztárok, akik szinte megközelíthetetlenek, mesterkurzust adnak.
A koncertjük körüli időkben?
Így van, általában a koncert utáni napokban.
Kiket szólítanak meg erre?
Lehet, bárki jelentkezhet, és akkor egy szakmai zsűri elbírálja, hogy végül ki az, aki aktívan játszhat, de az Augustin Hadelich, vagy a fúvós művészek, a oboista Berlini Filharmonikus Zenekarból, Mayer úr is mesterkurzusokat tartanak, és ezek ingyenesek, tehát ezek nagyon, nagyon nagy lehetőségek, és büszkén vállaljuk.
Ez is beépült akkor a koncertó programjába.
Így van, ezt látom ennél a zenekarnál, hogy nagyon sok értékes dolgot csinál.
Nem csak zenét, hanem a zenén túlmutatóan többet.
Így van, igen. Oktatás, tehetséggondozás, kortárzene megmutatása, egy-egy hangszernek a kiemelése, ezek tematikus koncertek, egy-egy zeneszerző kiemelése. Szóval én úgy látom, hogy egy nagyon értékes és pezsgő tevékenység ez. De még egy dolog, hogy tapasztaljuk és hisszük, hogy ahova eljut a zene, ott a közösség is megerősödik. Ez tényleg, ez így van.
Köszönöm szépen. Simon Izabella zongoraművész nem csak zongorajátékával varázsolja el a közönséget, hanem csodálatos gyermekműsoraival is, amelyek most a Koncertó Budapest bérlet sorozatába is bekerültek. Simon Izabellával beszélgetek. A Koncertó Budapest és Simon Izabella, ez a programról.
Nagyon nagy öröm számomra, hogy most már több éve nagyon szoros együttműködést ápolok a Koncertó Budapest zenekarral, nem csak mint zongoraművész, hanem úgy is, mint a nagyobb gyerekeknek, tehát a 8 év fölötti gyerekeknek szóló gyerekprogramok megálmodója, műsorvezetője, házigazdájaként.
Új dolog.
Igen, most bérletként lehet vásárolni majd ezekre a koncertekre. Jegyeket is nyilván külön, és egyben a bérletet is. 3 koncertről van szó. November 2-án egy halloweeni koncertet szervezünk, január 4-én egy újévi koncert lesz, és május, pontosan nem emlékszem a dátumra, valamikor május közepén lesz egy olyan koncert, amelynek a középpontjába Puleng Babara kis elefánt történetét helyeztem, amely egy szóló zongora narrátor, csodálatos darab. Ezt már lemezre is vettem néhány évvel ezelőtt a Hungaroton számára Hegyi Barbarával, és most valószínűleg Mesterházi Gabriellával fogjuk megcsinálni, aki a Koncertó Budapest zenekarnál dolgozik.
Ezek a gyermekműsorok nem csak zenéről szólnak, hanem van képzőművészet és irodalom is.
Nagyon fontosnak tartom ennek a 3 különböző művészeti ágnak az egybekapcsolását. Valóban megjelenik a zene mellett az irodalom, hiszen egy verssel szoktam bejönni a gyerekekhez, és nagyon sokszor zenés mesés darabot is szoktam műsorra tűzni, és ezen kívül a képzőművészet is megjelenik a varázsvásznam által, mert hogy ott nagyon komoly festményeket mutatok a gyerekeknek, amelyet gondos válogatás útján találok különböző zenedarabokhoz. Természetesen ez kapcsolódik az én szabad asszociációs rendszeremhez, de hát a gyerekek hihetetlen gondolatokat fűznek egy-egy művészeti alkotáshoz. Valamint az én nagylányom, aki 14 éves, Lincsi, ő nagyon szépen fest, több nagy nevű képzőművész megerősített bennünket ebben, és ő minden egyes előadásomra eljön, és fest valamit a gyerekeknek, olyas valamit, ami kapcsolódik az előadáshoz.
Hát ugye ezek interaktív, tehát a gyerekek is aktív résztvevői a programoknak.
Így van, aktív résztvevői nagyon aktívan vesznek részt csodálatos gondolatokkal, és mivel ugye itt azért egy nagyobb közönségről van szó, tehát nem egy osztálynyi csapatról, hanem több osztálynyi csapatról, vagy hát nagyon sokszor egyébként nem csak 8 év fölötti gyerekek jönnek, hanem szülők elhozzák a kis testvéreket is. Tehát nekem mindig egy nagy meglepetés, amikor belépek a terembe, hogy mennyire széles a korosztály. Tényleg van úgy, hogy 2 hónapos kisbabától a 90 éves nagyszülőkig. Tehát én nagyon élvezem ezt a fajta kommunikációt, hogy változtatnom kell folyamatosan a mondani valómat, az szerint, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki számára érthető legyen, és mindenki számára egy kalandozás legyen ez a művészetek birodalmán belül. És a gyerekek valóban nagyon csodálatos gondolatokat fűznek az előadásokhoz, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert úgy érzem, hogy egy olyan fajta komplex gondolkodásmódot tudok nekik tanítani, amelyet talán tovább visznek majd felnőtt korukba, és ezáltal aktív koncert, múzeum és színház látogatókká válhatnak.
Zongoraművészként milyen koncert lépés, hogy tudja beilleszteni ezt is az életébe?
Igen, zongoraművészként is nagyon sok felkérésem van most a közeljövőben. Amerikába fogok utazni, a Marlboro Fesztiválra, utána...
Milyen programmal?
Ez egy hónapos fesztivál, amely arról szól, hogy vannak juniorok és szeniorok a fesztiválon belül, és az a lényege, hogy 2-3 hétig próbálunk egy-egy kamaradarabot, ez egy kamarazenei fesztivál, természetesen több csoport van, én már a szeniorok közé tartozom, de ez azt jelenti, hogy kvázi olyan, mintha egyfajta tanári pozícióban lennék itt, és aztán a 3 hét letelte után játszunk nagy koncerttermekben. Ez egy nagyon-nagyon rangos fesztivál, Rudolf Sörkin alapította sok-sok évvel ezelőtt, azt hiszem 70 évvel ezelőtt, és most Mitsuko Uchida az egyik művészeti vezetője a fesztiválnak. Tehát ez lesz az egyik, aztán számos ugye Pannonhalmának mi leszünk a művészeti vezetői, férjemmel Várjon Dénessel, amit nagyon-nagyon várunk, és ahol Mendelssohnt és Jörg Widmant helyeztük a középpontba, és hát számos nagyon-nagyon fantasztikus művésszel fellépni, és egy nagyon kreatív programot állítottunk össze. Aztán ősszel nagyon sok fesztivál vár rám, Maribor Fesztivál, ahol elsősorban Schumann zenét fogom megszólaltatni. Svájcban egy másik kamarazenei fesztiválon nagyon sokféle más műsort is, és hát aminek most nagyon örülök, hogy most fejeztem be éppen tegnap egy CD-t a Hungaroton számára, amely Schumann Jugend albumát rögzítettem lemezre, ami egy csodálatos sorozat, 43 darab, 80 perc, egy óriási darab, és tulajdonképpen gyerekeknek szól, de ahogy ugye felétől megyünk már a vége felé, hát nagyon is beavatja a gyerekeket ebbe a csodálatos, de ugyanakkor nagyon-nagyon sok fordulatokkal teli felnőtt világba. És hogy hogyan tudom mindezt beépíteni a gyerek programokkal, hogyan tudom kiegészíteni a gyerek programokkal ezt a pályát. Számomra ez egy hatalmas nagy misszió egyrészről, másrészről pedig egy óriási kalandozás, kísérletezés. Nagyon fontosnak tartom a gyerekek nevelését, és hát ugye nekünk is van egy 14 éves nagylányunk, aki nagyon nagy segítségem ebben, mert az vele való foglalkozás, ahogy ő növekedett, úgy növekedett az én gyerekműsorom is.
Köszönöm szépen. Balassi kiadót 1991-ben alapították magánszemélyek, működését 1992-ben kezdte meg, akkor jelentek meg első könyvei. Alapítói azzal a céllal hozták létre, hogy a humántudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. Célkitűzéseik ma is érvényesek. A kiadó érdeklődése kiterjed a művészettörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, művészettörténet, művészetelmélet, szociológia, pszichológia, vallástudomány, filozófia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. Legújabb kötetük Gyökér Róbert Urbán Törzsek vagyunk című munkája. A könyvbemutató a Fugában volt. A kötet szerzőjével, Ulbán Róberttel beszélgetek. Hogy született a kötet?
Ez egy doktori munkának a végeredménye tulajdonképpen, amit 2019-ben kezdtem el Pécsen, és annak a végterméke a kötet.
De hát különbözik az olvasótábornak szánt és az opponenseknek szánt dolog, nem?
Hogyne, voltak ugyan változtatások, ugye javasolták is, két lépcsőben zajlott ez a védési folyamat, már akkor is átdolgoztam, utána is a kiadóval együttműködve változtattunk dolgokon, de amikor a téma körvonalazódott, akkor már volt egy ilyen erős szándék bennem, hogy ebből talán a témafelvetésből adódóan egy könyv is megszületett akár, tehát úgy törekedtem ilyen eszenciálisan közelíteni a könyvhöz.
Hogy született akkor a téma maga? Miért foglalkoztatta ez önt ennyire, és gondolom, hogy még ez nem befejezett dolog?
Hát szerintem az én esetemben is, ahogy sok kulturális antropológus esetében, az a véletlen műve volt. Én Miskolcon még 2010 magasságában ilyen független dokumentumfilmekkel foglalkoztam, és ott sodródtam így a közösségek felé, róluk készítettem filmeket, és aztán egy ponton olyan mennyiségű anyag halmozódott fel, hogy úgy ítéltem meg, hogy egy ilyen doktori programba érdemben lehet pályázni. Nem volt tervbe véve az, hogy doktori iskolába jelentkezek, de így megítélve a felhalmozódott tapasztalatokat, úgy véltem, hogy ez érdemes lehet.
És gondolom, hogy biztatták is, nem?
Hát ez egy magán elhatározás volt. Így tudatosan senki nem terelt a doktori program felé.
Hogy lesz valaki kultúrantropológus?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az én esetemben azt hiszem, én nem voltam elégedett azzal, amivel foglalkoztam.
Honnan indult el ez a dolog? Ez olyan szak, amiben az egész univerzum belefér.
Igen, ezt jól tetszik látni. Én zenész voltam, zenekarokban játszottam.
Milyen hangszer?
Oboista voltam, szimfonikus zenekarokban, de úgy éreztem, hogy ez egy kis szeletét fedi le csak az életnek, és érdeklődtem, hogy esetleg egyetemeken milyen szak lehetne az, ami így a elképzelésemet kielégíti. Aztán egy-két könyv a kezembe került, és gyakorlatilag így kerültem kapcsolatba.
De hát akkor a tudománnyal hogy tudott foglalkozni? Mi volt az, ami a könyv megszületésének témája felé vezette?
Tehát a kultúrás antropológiát azt még Miskolcon kezdtem el 2006-ban, és az emmát 2011-ben fejeztem be. Utána nem igazán láttam fantáziát, őszinte legyek, a doktori képzésben, ezért független filmeket csináltam, és aztán 2019-ben, tehát sokkal később iratkoztam be a doktori szakra. Akkor már nagyon sok független kutatáson túl voltam.
Nevesítsünk, akkor nevesítsük a filmeket is, nevesítsük a témákat is.
Az első filmek azok ilyen ökoközösségekről készültek, például Hosszú Hetényben, egy budapesti közösségi keltről, aztán egy sámán közösségről, és utána pedig egy free technós csoportról készültek független filmek.
Változatlanul az a kérdésem, hogy mi volt az, ami ugye az oboa és a zenekari muzsika, hát egy csodálatos lehetőségei vannak az oboának a zenekarban, hogy mi volt az, ami afelé sodorta, hogy a közösségeket így is vizsgálja?
Mondta, nem volt számomra kielégítő ez a zenei lét. Tehát én felmondtam Miskolcon, én ott hagytam a zenekart 2009-ben, és utána független projekteket csináltam, miközben befejeztem az egyetemet. Tehát ez a része...
Független projekt, az ilyen filmek készítése volt? Ugye filmet most annyi eszközzel lehet készíteni, de hát mindenféleképpen azért kell technikai ismeret, tehát valahogyan fel kell, hogy vérteződjön, hogy hogyan, milyen dramaturgiai szerkezete van egy filmnek, hogy azért annak eleje legyen, vége legyen, közepe legyen, hogyan szóljon valamiről, hogyan lehet megszólítani az embereket, hogyan lehet kapcsolatba kerülni a különböző közösségekkel.
Ebből a szempontból a Miskolci Egyetem elég komplex volt, mert az egy vizuális szak is működött, és Gulyás Gyula volt a tanárom, tehát tőle sok támpontot kaptam. És
a filmhez közel lehet kerülni Gulyás Gyulán keresztül, igen, ez ténykérdés, igen.
A technikai apparátust azt saját magam szedtem össze beszélgetésekből, ötletekből, és tulajdonképpen saját eszközeimmel forgattam. Ma is saját eszközeimmel forgatok.
És most milyen téma születik, majd aztán rátérünk a könyv konkrétizálására, de most akkor milyen filmtéma születik?
A téma az adott, a közösségek.
Ember él a Földön, mindenki valamilyen közösségbe, sőt valakinek százon fölüli közösségekhez sorolható.
A budapesti underground szcéna az, ami leginkább foglalkoztat. Graffiti, vannak ilyen fényfestők például, tehát hogy az ő művészeti koncepciójukat akarom bekanalizálni majd egy projektbe. Illetve van egy félbehagyott projekt, ami sajnos kudarcot vallott még a 2010-es évek közepén, ez az ormánságban volt, oda szeretnék visszatérni.
Mondjuk az ormánsági téma az megint más, ugye a graffiti, ez pedig egy nagyvárosi műfaját, Lugónak csodálatos fotói vannak a témában, fényfestéssel is nagyon sokan foglalkoznak, de a fényfestés az olyan nyilvános, a graffiti az pedig ilyen majd, hogy nem illegális. Tehát hogyan lehet megközelíteni, hogy azért mégis beszéljenek arról, ami fű alatt majd, hogy nem.